Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, az Úrtól jön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai napi lekciót, amint az írva található János apostol első levelében. János apostol első levelének 5. fejezetében, az 5. fejezet első 12 verszakából szól hozzánk. Így ír János. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, az azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten szeretete, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. Aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, melyel az Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy az Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akiben a fiúban, abban van az élet, akiben nincs az Isten fia, abban nincs meg az élet sem. Ez Istennek igéje. Gyertek, adjunk hát hálát érte imádságban. Drága mindenható szent atyánk, Urunk Jézus Krisztusunk, hozzád jövünk, benned veszünk menedéket. Te vagy a mi oltalmunk, minden baj, minden öröm, minden fájdalom és minden gyönyör között. Hiszen valóban ez a világ elmúlik, de te méltó vagy a dicséretre, mert örök életet adtál nekünk. Áld hát a mi lelkünk az Urat, mindahányan dicsérjük az ő szent nevét, nagy hálaadásokkal és tisztelgésekkel, hiszen méltó ő arra. Áld mi lelkünk az Urat, és dicsérjétek szent nevét, hiszen ő az, ki kimenekített bennünket, lelki sötétségből és ideálatotott bennünket az ő szent házába. Áldunk téged, szent Úrunk, mert méltó vagy rá. De kérünk is, drága Istenünk, hiszen sokféleképpen és sokszor vétettünk ellened és egymás ellen. Vétettünk szóban, vétettünk gondolatban, tedben és mulasztásban, hiszen számokasok a mi bűneink. Számosak a mi bűneink, de mégis hiszünk benned, mert tudjuk jól, még ha mi szívünk vádol is bennünket, te nagyobb vagy a mi szívünknél, és bennünket, a mi életünket is elhordozod. Ezért kérünk, jöjj most hozzánk. Jöjj most hozzánk, és szentelj meg bennünket, és te magadat, a te szent lelkeddel, a te lelked erejével, annak szeretetével, minden bölcsességével, világosságával, tisztaságával, mindazzal, amit te nekünk akarsz adni. Jöjj el hát, szent lélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket, éppen. Amen.
Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Amen. Kedves testvérek, János apostol levelét olvassuk az újszövetségi igeszakaszokban a református bibliolvasó kalózunk szerint, és miután sorozatban már átvettük a hegyi beszédet, jönnek az alkalmas félévi időszakok, amelyekben ugyan nem sokára már majd a protestáns ünnepen, reformáció ünnepén találkozhatunk, illetve jön majd az advent, és készülődjünk. Készülődjünk hát rendszeres bibliolvasással, készülődjünk úgy, hogy mindaz, amit az ige a hétköznapokban akar nekünk mondani, amit Isten szent lelke át akar adni üzenetként, ez jöjjön vasárnaponként is elünk, és így figyeljünk János evangéliumára és János apostol levelére. Szeretnénk Istent megérteni, ebben biztos vagyok. Szeretnénk Jánost is megérteni, bár néha egy kicsit nehéz, hiszen az összefüggései sokkal magasabb ívűek, mint ahogy azt egy hétköznapi ember a saját gondolataiból és erejéből meg tudná magyarázni, vagy meg tudná érteni. Ezért is János evangéliumának és János apostolnak is jelképe a sas. Ami magasra száll, magasról tekint le a világra, és egyfajta lelki magasságokból próbálja, illetve hát mi próbáljuk, ő megteszi, ő átadja Isten üzenetét. Miután a hegyi beszédben és az egész évben sokszor, nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy az ember életében a megtérés, ez egy nagyon fontos szó, nagyon fontos történés. Próbáljuk helyére tenni, próbáljuk az Istent látni és láttatni, mert hogyha az Istent meglátjuk és meg tudjuk láttatni az emberekkel, akkor életet nyerünk, vagyis akkor van igazából értelme az életünknek. Fontos ez, mert egyrészt a gyülekezetünknek az élete múlik rajta. Ahhoz azonban, hogy a gyülekezeteknek, református gyülekezeteinknek az élete valóban élet legyen, ahhoz először nekünk, magunknak kell megtalálnunk az életet. Megtalálni az életet, és élni az életet. Téves az a gondolat, hogy a keresztény élet az egy nem fontos, értéktelen élet, hiszen örökkévalóságból kiindulva szemléljük magunkat, szemléljük a világot, és hát az örökkévalóság mérlegén mérve ez a néhány évtized, amit itt élünk, az gyakorlatilag a nullához konvergál. Az évmilliárdok, amiket mi mérünk, azok csak a Föld történeti évei, és ahhoz képest is az örökkévalóság az egy felfoghatatlan nagyság, egy felfoghatatlan többlet. De ahhoz, hogy ezt mind megértsük, magunkban kell rendet tenni. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz meg kell értenünk Jézust. Ahhoz Jézusban kell lennünk, és Jézusnak bennünk kell lennünk. Nehéz Jézusról beszélni. Nehéz Jézussal és Jézusban beszélni, és nehéz Jézust szóval kifejezni és értelmezni. Amikor emberekkel beszélgetek, akik valamilyen oknál fogva az Isten valamilyen kegyelméből kifolyólag közel kerültek a kereszténységhez, közel kerültek az Isten hithez, akkor mindig a legnagyobb probléma Jézus. Ne gondoljuk azt, hogy ez csak azoknak probléma, akik messziről jöttek, akik nem vallásos vagy nem keresztény nevelésben részesültek. Probléma ez keresztény hitben felnőtt embereknek is. Nekem is probléma volt. Pedig János apostol egyértelműen elmondja, hogy, és ő keresztény gyülekezetnek ír, keresztény közösségnek, hogy Jézus Krisztus a lényeg. Jézus Krisztust hinni annak, aki ő valóban, látni azt, ami ő valóban, az nem jelent más, mint életet találni és életet élni. Ehhez mindenféleképpen megtérés kell. Nikodémussal folytatott beszélgetésében Jézus ezt úgy fejezi ki, hogy újjá kell születnem. Hegyi beszédet is végighallgathatjuk, a prédikációkat is végig hallgathatjuk, a Bibliát is végig olvashatjuk, de ha nincsen újjászületés és megtérés, akkor nem fogunk más találni benne, csak történelmi adatot, vagy etikai kódexet, vagy életfilozófiát és bölcsességet. Ha megtérés van, ha az ember újjászületik, akkor a Biblia elkezd hozzá beszélni Isten hangjaként, vágy keletkezik az emberben, hogy Bibliát olvasson, mert az Isten igéje az élet lesz, élővé lesz. Pénteken tanári csendes napunk volt, néhány pedagógus van is itt közöttünk, gyülekezetünkhöz tartozó pedagógus társak, és ők elmondhatják, hogy az a bizonyságtétel, ami pénteken elhangzott, az valami ilyesmiről szól. Egy ember, aki lehet, hogy korábban is élt, onnantól kezdve mondta el magáról, hogy valóban élete van, hogy Istennek átadta, Jézus Krisztusnak átadta az életét, és tőle megtalálta, tőle megnyerte azt újra. Szükséges hát hinni Jézus Krisztusban. A Jézus Krisztusban való hit az egyenlő Istenben való hittel, de mégsem egészen. Hogy gondolom ezt? Én is hittem Istenben. Sokáig Istent hittem, és valamilyen módon hittem azt is, hogy az Isten fia Jézus Krisztus. De ameddig ezt hittem, ameddig csak Istenben hittem, addig nem volt más az életem, mint egyfajta próbálkozás, hogy olyan életet éljek, ami egészséges, ami esetleg tisztességes, ami becsületes, ami olyan, amiben a Biblia, mint egyfajta érték közvetítő kódex fontos szerepet játszik. Istenben hinni, az még nem jelenti azt, hogy keresztény vagy. Amikor Jézus Krisztusról beszélek, akkor kétféle nehézségbe ütközünk, kétféle nehézségbe ütközök. Az egyik az, akik nem ismerik az Istent, akik nem ismerik a Jézus Krisztust, azok azt mondják, hogy nagyon fontos, biztos, nagyon szép és nagyon jó, de van más. Lehetne úgy folytatni a szót, amint egyszer egy-egy ilyen találkozással kapcsolatban mindig felmerül bennem is, nagyon jót mosolygok rajta, amikor valaki azt mondja, ha nem református véletlenül, hogy egy az Isten. Mondhatja reformátusként is, hogy egy az Isten. És aztán folytatjuk azt, hogy azzal, hogy is Mohamed az ő prófétája, vagy esetleg Buddha is elmondta az Isten különböző dolgait, és élte is. Vagy egy az Isten, és egyébként pedig van még rajta kívül néhány erő, ami alatta lévő erősségek, istenségek. És azt is mondhatják ezek az emberek, hogy Jézus Krisztus is valami olyasmi, amit mondjuk az ókorban kifejeztek az ókori keleti vallások, különböző ókori keleti vallások hívői, hogy hát az Isten fiúság az olyan, mintha valamelyik Isten leszáll az Olimposzról mondjuk, és születik neki a Földön egy gyereke, Apollós, vagy Heraklész. És akkor van egy félisten, vagy egy istenfiú, és ez nem más, mint mitológia. Jézus is valahogy így lehet Isten fia, nem kell úgy igazából az Istenben ennyire mélyen hinni, meg lehet ezt magyarázni. Komoly teológus, lelkész kollégámmal beszélgettem nem olyan régen, és megpróbált egy ellentétes állásba helyezkedni, hogy vitatkozzunk egy kicsit. Nem azért, mintha ő ebben hinne, de olvasott és kérdezte, hogy vajon én mit gondolok. Vajon nincsen-e meg a mítosz, az Isten fiúság mítosza máshol, a világ különböző vallási felekezeti rétegeiben, történeteiben. Jézus Krisztus is, mint ahogy a Biblia nagyon sok eseménye, megtalálható más közösségek, más vallások történeti leírásaiban is. Aki picit is értelmiséginek mondja vagy tartja magát, az utána olvas, utána gondol. És akkor lehet, hogy megdöbben, kicsit elbizonytalanodik, hogy hát Isten fia, az Isten fiúság, az létezik, létező gondolat, nem csak a kereszténységen belül, hanem a római vallás, illetve a közel-keleti vallások, korai 2000 évvel ezelőtti közel-keleti vallásokban, de ha még keletebbre megyünk, akkor a keleti filozófiában és a keleti gondolkodásban is létezik egy ilyen fogalom. Tehát, aki kívülről jön, aki nem keresztény, de pedzegeti vagy próbálja az Istent látni, láttatni, az sokszor abban a tévedésben, vagy azzal a nehézséggel küzd, amivel aztán mi is, mikor megpróbáljuk rávezetni az igazságra, hogy nem tudja a sok lehetőség közül, hogy vajon ez miért jobb, mitől más, mitől jobb Jézus Krisztus, mint a hasonló konstellációban, a hasonló megfogalmazásban élő emberek, mítoszok, történeti személyek. A másik probléma Jézus Krisztussal a gyülekezeteken belül merül fel. Közösségeken belül. A keresztény emberek, mi magunk ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más. Élünk. Életünkben küzdünk nehézségekkel, próbákkal, figyelmeinket, figyelmünket, gondolatainkat, a világ, az életvitel, a család, a munkahely, sok területen osszuk meg, és ezeken a területeken bizony néha olyan lehetőségek, olyan problémák, olyan örömök, vagy olyan bukások érnek, amelyekben mi magunk, mint emberek a saját erőnkkel próbálunk részt venni és megküzdeni vele, de nem sikerül. Vagy sikerül. És akkor, amit tapasztaltunk, amit megéltünk, azt elraktározzuk, és ezzel táplálkozunk, és ezzel próbálunk egy másik problémát megoldani. És amikor Jézus Krisztussal szembesülünk, akkor nem értjük, hogy miért akar valami egészen mást tőlünk az Isten. Ahogy tegnap előtt hallottuk, és én is hallottam már, gyülekezetek gondolat, képviselői gondnokai, gyülekezeti tagjai mennek oda a lelkipásztorokhoz, és kérik, hogy hát beszéljen Isten szeretetéről, vagy ugye anekdota, ceglédi presbiterek, ceglédi Sándorhoz mentek oda annak idején, és mondták, hogy miért beszél folyton Jézus Krisztusról, beszéljen inkább Istenről. Mert amikor Jézus Krisztusról próbálunk beszélni, és Jézus Krisztusról próbálunk többet megtudni, akkor egyértelművé válik, hogy itt nekünk életünkből fel kell adni valamit. Még a keresztény életünkből is. Akik semmit nem tudnak Jézusról, azok azért nem akarják Jézust. Akik már tudnak valamit, vagy többet tudnak Jézusról, azok azért nem akarják, mert értik és érzik, hogy ha tovább megyünk, akkor itt baj lesz. Pedig Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Próbáljuk meg nézni Istent Jézus Krisztuson keresztül. Mert ha nem Jézus Krisztuson keresztül nézzük az Istent, mint ahogy én is megpróbáltam, akkor előbb-utóbb elérkezünk Ezékiel könyvéhez. A másik bibliai rész, amit a bibliaolvasó kalózunk ebben az évi szakban elénk hoz, az Ezékiel könyve. Meg is rettentek tőle sokan. Olvassuk az Ószövetséget, vannak benne szép dolgok, vannak benne érdekes dolgok, vannak benne történetek, aztán vannak olyan dolgok, amik véresek, hát azokat elkerüljük, de azért végül mégiscsak valahol mindig Isten és az Isten népe győz, valahol mindig sikerül Istennek megmenteni a népet, mert a nép Istenhez fordul, és az Isten megmenti. Aztán elérkezünk Ezékiel könyvéhez, és Ezékiel könyve végig ítélet. Gyakorlatilag nagyon kis részében olvasunk a megmenekülésről. Egészen mindegyik részen, most a 34. résznél járunk, végig ítélet. Elítéli Izraelt, nagyon hosszú versodokon keresztül. Aztán elítéli a környező népeket. És azt látjuk, hogy pusztulás hátán. Gyakorlatilag szinte senki nem menekül, meg mindenki ítélet alatt van. Mert ha csak Istent nézzük, és csak Istenben hiszünk, akkor egy ideig ellavírozunk az önigazságainkban. Egy ideig megpróbáljuk mérni magunkat Istenhez, a 10 parancsolathoz, aztán rájövünk, hogy nem mindenben sikerül, akkor azt nagybölcsen elhallgatjuk, és megyünk tovább az úton, és egyre több minden van, amit elhallgatunk. De hát nem baj, hiszen hiszünk Istenben. És Isten jóságos, Isten szeretetteljes. Aztán elérkezünk Ezékiel könyvének 33. fejezetéig, és azt mondja az Isten, hogy őrállóvá tettelek. Őrállóvá tettelek téged, hogyha baj van, akkor szólj! Szólj a te embertársaidnak. Te vagy kiállítva az őrtoronyba. Ki vagy állítva a családodban, munkahelyeden, a városodban, a gyülekezetedben. Szólj! Hiszen te hiszel Istenben. Mondd el, hogy mi a baj! Igen ám, csak amikor oda kerül a sor, hogy én el akarom mondani valakinek az életében látásom szerint, hogy mi a baj, amikor el akarom mondani, hogy egy-egy munkahelyen, vagy egy-egy kapcsolatban, testvéri, a családtagok közötti kapcsolatban mi a baj, amikor el akarom mondani, hogy a városunkban, a közéletünkben, a politikai életünkben mi a baj, mi a baj testvéreinkkel, barátainkkal, főnökeinkkel, beosztottainkkal, akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy halk vagyok. Nagyon halk. Nagyon csendes. Mert amire rá akarok mutatni, az valahol belül, bennem épp ugyanúgy jelen van. És egyik korábban szőnyeg alá söpört probléma, vagy szőnyeg alá söpört elégtelen jegy, viselkedési forma, az megszólal bennem. El akarom mondani, hogy a te családodban az a baj, hogy... És akkor eszembe jut, hogy tegnap is veszekedtem. Tegnap is veszekedtünk. El akarom mondani, hogy mennyire szeretetlen vagy, és akkor eszembe jut, hogy hát nemrég én is az voltam. És amikor az őrállói tisztet be akarom tölteni, akkor kiderül, hogy alkalmatlan vagyok. Hogy szóljak én, amikor én is ugyanazon ítélet alatt vagyok? Elnémulok. Mint az az asszony, aki odament, hogy a tegnap előtti előadó mondta, odament hozzá, és elmondta, hogy milyen jó igéket mondott, milyen jó gondolatokat mondott, ami érvényes erre, arra és amarra az emberre, de rá nem. És amikor szembesült azzal, hogy ő van ítélet alatt, mert ő is gyűlöl, lehet, hogy azt gondolta magáról, hogy igazságosan gyűlöl valakit, de a gyűlölet nem fér össze a szeretettel, nincs együtt a kettő, akkor elhallgatott, és elment. Néha így érezzük magunkat, én így érzem magam, és ezért erőtlenek, és ezért van igaza mindenkinek, aki kritizál bennünket, alázattal el kell fogadnunk, ezért vagyunk erőtlenek. Mert hogyan lehetne Isten szeretetéről beszélni, hogyan mondhatnám azt, hogy szeret téged az Úristen, hogyha azt nem mondom mellé, hogy te mennyire szereted őt? Hogyan tudnánk Jézus Krisztusról beszélni, hogyha nem néznénk magunkba, és nem vennénk észre, hogy alkalmatlanok vagyunk? Mint amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy menj el tőlem, mert nem vagyok méltó arra, hogy itt legyél velem, hogy a hajómba szállj, hogy együtt legyél velem az úton. Íme hát alkalmatlanságunk. Ezt az alkalmatlanságot csak egyetlen egy módon tudjuk feloldani. Hogyha Jézus Krisztus behívjuk az életünkbe. Hinni Jézusban nem azt jelenti, hogy hiszek egy kiváló tanítóban. Hinni Jézusban nem azt jelenti, hogy hiszek valamiféle Isten fiában, aki vizen járt és kenyeret szaporított, és egyébként meg egy olyan különleges etikai, morális tanítást adott, amit azóta sem tudnak fölülmúlni emberi vagy bármilyen más szellemiségi tanítók. Hinni Jézusban nem pusztán ennyit jelent. Hinni Jézusban akkor érti meg az ember, hogy mit jelent, hogyha leborul Isten elé, és azt mondja, hogy Uram, én alkalmatlan vagyok arra, hogy bennem légy, és én te benned legyek. Hinni Jézusban tulajdonképpen nem jelent mást, mint megérteni a keresztet. A kereszt, ami a mi bűneink miatt áll a Golgotán. Bűnünk, alkalmatlanságunk. Mert addig nem lehet Isten szeretetét megtapasztalni, ameddig mi nem tudunk viszont szeretni. Ha pedig viszont tudunk szeretni, az már csak abból fakadhat, hogy megtisztítottuk magunkat erre a szeretetre. Jézus tiszta volt. És amikor azt mondja, hogy kövess engem, az nem pusztán azt jelenti, hogy a tanításait kövesd, hogy a hegyi beszédet úgy hallgasd, mint egyfajta életprogram, ami szerint, hogyha berendezed az életed, akkor minden rendben lesz. Jézus Krisztust követni, az nem egy kilistázott útmutatás szerint való járás, hanem az az élő Istennel való együttjárás. És ez csak akkor lehetséges, hogyha élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor odáig eljutunk a beszélgetésben, hogy hát igen, én ezt nem tudom megmagyarázni, de azt meg tudom magyarázni, hogy miért nem tudom megmagyarázni. Hiszen nem vagyok rá képes. Mert Isten tiszta, szent dolgokat választ el magának. Vajon ilyenek vagyunk? És hogyha mindezt bevalljuk, megértjük, akkor utána jön a katarzis, a megtisztulás. Jézus elveszi a mi bűneinket. És azt mondja, hogy ezt csak ő teheti meg. Vajon elviheti a balhét helyetted valaki más? Nagyon sok közéletbeli esemény mutatja azt, hogy hát egymás helyett el lehet vinni a balhét. számtalan gyilkosság, ami felbuzdítja, felbojdítja a magyar közéletet, és aztán valakit lecsuknak. Nemrég voltam Kiskunlacházán, egy esküvőn, és beszélgettem ottaniakkal. Talán még emlékszünk arra a fiatal lányra, akit megöltek. Aztán egy másik fiúra, akit felakasztottak, és azt mondták, hogy valószínűleg azért, mert el akarta mondani az igazságot. Aztán valakit lecsuktak. De mindenki érzi és tudja, hogy itt lehet, hogy valaki elvitte a balhét. Egyik ember elvitte a másik helyet, de lett nyugalom, lett békesség. Aztán nemrégiben megölnek egy fiatal pszichológusnak. És valaki elviszi a balhét. De nincs békesség és nincs nyugalom. Az emberek szívében ott van a kérdés. Jó ez így? Nekünk is vannak hibáink. Biztos, hogy a mai nap is volt, amit rosszul tettél, rosszul gondoltál. Lesz holnap is. És hogyha odaállnék én, vagy bármelyik társunk, hogy rendben van, semmi gond, én elviszem helyetted a büntetést, akkor nyugalom lenne az életünkben? Békesség? Nem lehet. Nincs semmiféle teremtmény, aki levehetné a másik teremtmény válláról a büntetés súlyát. Ezékiel könyvében ez a büntetés látomások formájában jelenik meg. Nem menekül senki. Mi sem. De van valaki, aki nem teremtmény, hanem Isten. Isten, aki maga a Szent Háromság istenségben, mint fiú Isten, a Krisztus Jézusban itt van közöttünk, és ő magára veszi a büntetést. Hogy működik ez a gyakorlatban? Egyik ismerősöm a következőképpen magyarázta ezt el. Ő azóta éli keresztény életét, mióta megbánta a bűneit, odaborult Jézushoz, minden egyes vétkét elmondta neki, aztán annak, akivel szemben vétkezett, és elkezdett egy teljesen más életet élni. Tehát ezekben abban az életben is, amit elkezdett, ő itt a Földön, mint teremtmény él. És van úgy, hogy hibázik. Van úgy, hogy bosszankodik, valami miatt ideges lesz. Van úgy, hogy megdicséri, és akkor elkezd nőni az egója és az önérzete. Csak hogy ez nem helyes. Valahol ez is elkezdi az ember lelkét bepiszkítani, elkezd az ember nem tisztán gondolkodni. Sem a vétségek, a harag miatt, sem pedig a dicsőség miatt, amit kap. És aztán ő ezt úgy kezeli, hogy amikor valaki megbántja, vagy haragszik, akkor egy percet ad magának, hogy magát sajnáltassa, vagy haragudjon, és aztán felteszi a keresztre, mint az adós levelet, ahogy Pál mondja. Amikor valaki megdicséri, akkor isteni a dicsőség, Calvini mondat, egyedül isteni a dicsőség, egy percig engedi magának, hogy örüljön a dicséretnek, és aztán felteszi a keresztre. És megtisztul tőle. Testvérek, az a helyzet, hogy Jézus Krisztus nélkül nem megy az életünk. Az a helyzet, hogyha Isten, aki a kereszten meghalt a bűneidért, csak akkor tud ennek a bűn eltörlő történelmi eseménynek a fénykörébe és az erejébe vonni téged, hogyha ezt megteszed, hogy odaengeded magad. Csak akkor érezheted meg, hogy milyen hatalmas ereje van az agapénak, a szeretetnek, hogyha te magad is agapé leszel. önt feláldozó szeretet. Ha nem teszed tisztába magad, akkor el lehet lavírozni egyfajta képletes vagy jelképes kereszténységnek az életvizén elég sokáig. Hogyha csak úgy beszélünk Jézusról, hogy milyen jó és milyen szép, hogyha ő Isten fia, de egyébként pedig van sok minden más, ami fontos, akkor az életünk Isten fényének a perifériáján él. Kaphatunk áldást. Megőrzi az életünket. Néha még igen jó útmutatást is ad. Ha felcsapjuk a Bibliát, néha rákényszerítjük magunkat, hogy olvassunk, mert valljuk be, néha rá kell kényszeríteni magunkat, hogy olvassuk, mert nem nincs vágy, éjség bennünk, akkor még az is előfordulhat, hogy útmutatást ad. Jelzést és figyelmeztetést. De hol van ez ahhoz az élethez képest, amely olyan bizonyságtevő élet, mint amilyen kevés van? Olyan jó lenne hallgatni azt, hogy mit láttok, mit tapasztaltok az életetekben. Olyan jó lenne, hogyha alkalmasint 4 évente nem csak politikai pártok szórólapjai öntenék el az életünket, hanem vasárnapról vasárnapra bizonyságtevő emberek életei, életbizonyságai töltenének fel bennünket. Eljöttetek ide lelkipásztort hallgatni. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. De a lelkipásztoron kívül még szükség lenne, sőt, a lelkipásztor önmagában kevés. Szükség lenne a bizonyságtevő életre. Arra, amiben erő van, amiben Jézus Krisztus van. Ahhoz viszont hinni kell, hogy Jézus Krisztus az, akinek a Szentírás mondja. János levelében egyértelműen mondja Isten, hogy nincs más lehetőség. Akiben a fiú van, abban van az élet. Akiben nincs meg a fiú, abban nincs meg az élet sem. Biztos ismerős a példa, lehet, hogy már olvastátok, vagy hallottátok, annak a gazdag embernek, gazdag házaspárnak az életét, akinek egyetlen egy fia elment a világháborúba, és onnan nem jött haza. Ez a gazdag házaspár valahol, valamilyen módon megtalálta a vigasztalást. Hogy milyen módon, azt majd a végén megértitek. És rengeteg minden volt, vagyonuk hatalmas volt, de örökösük nem volt. És amikor meghalt, mind a kettő, az idős ember és az idős asszony is, akkor jöttek a jogászok, és összeszámolták a vagyont, a pénzt, és árverésre tették, ahogy a végakaratban szerepelt. Hogy az árverés összegét majd a végakarat szerint annak és annak az alapítványnak, iskolának és egyéb állami dolgoknak adják oda. Az árverésen az első tétel, az egy ismeretlen festő által festett kép volt. Egy fiatal emberről. Nem volt szép a kép, nem volt különösen értékes sem. Senki nem tudta, hogy kit ábrázol, senki nem tudta, hogy ki festette. Egyedül a kertész volt, aki tudta, hogy ez a kép ennek a házaspárnak azt a fiát ábrázolja, aki a világháborúban odamaradt. És mivel nagyon szerette gazdáit, munkaadóit, ez az ember, pénzét adta, sok mindenit, majdnem egész vagyonát, hogy ezt a képet megvehesse, mert ő maga azért nem volt gazdag. Senki nem jelentkezett a képre, alapáron a kertész a maga kis pénzéből végül sikeresen megvette ezt a képet. Aztán, hogy elvitték a képet, a gazdag árusok, akik vásárolni szerettek volna műkincseket és egyéb dolgokat, amik ebben a hagyatékban voltak, várták, hogy jön a következő. Jön a következő híres festőnek a képe, vagy valami műtárgy is. Csalódniuk kellett, mert az árverést belekezdették is. Csak annyit olvasott fel a jogász, hogy a hagyaték végzésnél ezt a borítékot akkor kell felbontani, amikor ezt a képet valaki megvásárolja. És a borítékban pedig az állt, hogy aki ezt a képet megveszi, azért az egész örökség. Aki a fiú, az én minden. Aki Jézus Krisztus, az én minden. Az életünk különböző területein harcolhatunk. Néha győzelmet aratunk, néha elbukunk. Családunkat megpróbálhatjuk összetartani, néha sikerül, néha nem. Munkahelyünket megpróbálhatjuk megtartani, néha sikerül, néha nem. Gyülekezetünket megpróbálhatjuk felépíteni, néha sikerül, néha nem. Megpróbálhatunk jól viselkedni, szeretetteljesen viselkedni, néha sikerül, néha nem. De ezek az életmomentumok és életterületek nem lehetnek igazán a miénk, és valóságosan nem történik rajtuk addig semmi, ameddig az életünk nem Jézus Krisztusban élt élet. Az pedig, hogy Jézus Krisztusban élt élet legyen, az két egyszerű momentum után történhet meg. Az egyik, kinyitod a szíved, Isten előtt és embertársaid előtt. Az előbbi talán könnyebbnek tűnik, de értsük meg, ha az utóbbi nincs ott, akkor az előbbi sem volt igazi. Megvallod bűneidet, helytelen cselekedeteidet, amiket tettél, és tisztítást kérsz. És amikor ezt megtetted, akkor lehet Jézus Krisztus és Szentlélek ereje valóságos benned. Aztán következik egy másik élet, egy újjászületett élet. És jönnek a bizonyságtételek. A bizonyságtételek, amik sokszor erősebbek, mint egy jól összeszedett beszéd. Erősebbek, mint egy híres ember, mozgósító beszéd. Erősebbek, mint a legjobban kipróbált, vagy legtöbbet használt pszichológiai életvezetési tanácsadókönyv ötletei. Jön egy olyan élet, ami több örömet rejt, mint az az élet, amiben mehetnél a saját kívánságaid és vágyaid után. Azt mondod, hogy menjünk inkább a saját gondolataink és kívánságaink után, mert ez az igazi szabadság, és az Isten beszéde, a Szentírás csak megköt. És akkor mi következik abból, amikor megyünk a saját vágyaink és elgondolásaink szerint? Sírás, fogcsikorgatás, tehetetlenség, öngyilkosság, halál. Ellenben, amikor Jézus Krisztusban vagyunk, akkor már nem törvény, már olyan értelemben, hogy kényszerítő törvény, egyfajta erkölcsi magatartásforma, hanem onnantól kezdve a szabadság életformája. Szabad nekem abban az erőben, abban az útutatásban élni, amelyben a Szentlélek által Jézus Krisztus vezet. Szabad szeretni. Valóban szeretni. Nem csak mondani, és közben ellenségeket látni mindenütt, hanem tényleg szeretni. Akkor szabad nekem az igazságot is elmondani, még akkor is, hogyha emiatt beverik a fejem. Mert szabad nekem még szenvedni is. És jó. És a végén pedig a dicsőségbe szabad nekem bemenni. Mert Jézus Krisztus ide hív az örök életbe. Aki a fiú, az én minden. Most számot vethetünk arról, hogy mink van. Mi a tulajdonunk? Mi a sajátunk? Lehet vagyonunk, lehet erkölcsi tartásunk, lehet megbecsültségünk és becsületünk, de van-e Krisztusunk? Legyen életre hívó szó az ő szava. Legyen megtisztító, bűnbánatra hívó és bűnbocsátó a kereszt. És legyen új élet, jelképe és záloga. Mert miénk az,
ha őszintén akarjuk. Amen.